Évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy két irányba is nyitunk az ifjúsági felnőtt korosztály felé, és ennek azért a Pécsi Bóbit a Bábszínházban komoly 30-40 évre visszanyúló hagyományai voltak. Az egyik irány az volt, hogy a klasszikusabb művek bemutatása továbbra is fontos. Például évek óta repertoáron van egy Ember tragédiája előadásunk. A másik pedig, hogy egy kicsit a mai kort megszólítva, és valóban itt a drámapedagógia, ami egyre nagyobb szerepet kap a színházak, nem csak a bábszínházak, hanem a drámaszínházak életében is, hogy olyan igény van, és azt látjuk, hogy a fiatalok, a gimnazisták erre mennyire nyitottak, mennyire szeretnének a problémáikról beszélni, és hogy mennyire nehéz velük erről beszélgetni, akár szülőnek, akár pedagógusnak. És hát a Bóbita szerencséjére Pécset van egy olyan színház, egy alternatív színház, Apolló Kulturális Egyesület néven, ahol ezt nagyon magas színvonalon működtetik már 10 éve. És az együttműködésünkből született ez, hogy ők hoznak létre, tehát vezetőjük Tóth Zoltán rendez a Bóbitában egy ilyen előadást, aminek a témája annyi volt első lépésben, hogy kapunyitási pánik. Tehát nem csak kapuzárási pánik van, hanem ott van egy nagyon fontos kérdés, hogy 18-19 évesen kikerülünk az életbe, akár úgy is, hogy egyetemista leszek, akár úgy is, hogy munkát kell keresnem. Mindenképpen egy nagy változás áll be az ember életében, a gyerekek életében, vagy fiatalok életében, és hát ez egy kölcsönös dolog, mert a szülők, a család tagok életében is, és Zolinak, a rendezőnek nagyon jó kapcsolata van Hály János író, drámaíróval, őt kértük föl, hogy kicsit korábbi művei alapján is ezt a témát írja meg nekünk, és hát körülbelül 2 évvel ezelőtt így született az Ablak című előadásunk.
Tehát ezt rendelésre írta a Pécsi Bóbita Bábszínháznak. Igen. Akkor így még ütősebb lehet. Tehát ha jól értem, nem elsősorban, vagy kizárólag szexuális kaponyítási pánikról van szó, hanem egy ilyen társadalmi kaponyítás is.
Igen, igen. Tehát itt annyira, tehát persze megjelenik a férfi-női kapcsolat, hiszen egy egészséges időszakban vagyunk, tehát a fiatalok egymásra találása, de nem ez a lényeg, hanem a hogyan tovább kérdéskör, és hát ami számunkra még nagyon izgalmas volt, hogy lehet ezt a bábos eszközökkel még izgalmasabbá tenni, és hát ami a bábszínházakban azért már nem meglepő, inkább azok lepődnek meg, akik 20-30 éve nem voltak bábszínházban, vagy egyáltalán nem voltak bábszínházban, hogy már elmúlt az a klasszikusnak nevezhető paravános korszak. Tehát a bábszínház inkább úgy mondanám, hogy összművészetté vált, ahol a képzőművészet, a színházművészet, a zene mind együtt van, és hát ebben az előadásban is élőjáték báb is van, tehát időnként a felnőttek bábként jelennek meg, bábfejként, élő zenével. Szerencsére a társulat nagyon muzikális, mindenki játszik hangszeren, saját zenével, és hát a teret is úgy alakítottuk, és itt Marosvásárhelyen is van egy nagyon jó kamaraterem az Arielben, hogy körben ülnek a nézők, és közöttük játszódik az előadás. Hát ennek van egy olyan része, hogy körülbelül 50 fő fér be, de ugyanakkor az a jó, hogy például a feldolgozásnál is, hogy ez az a létszám, akikkel utána még valóban lehet az előadásról beszélgetni.
Igen, tudjuk, hogy Hály nagyon szépen sok árnyalattal látja az emberi lelkeket és rajzolja fel ezeket a korleleteket. Egy kicsit a másik oldalt is szeretném, ha megvizsgálnánk, hogy a színészek mit szóltak, hogy nem hercegnőket, királykisasszonyokat, királyokat kell alakítsanak a színpadon?
Boldogok. Tehát a felnőtt előadás azért üdítően hat, hiszen azért a mi színházunk is elsősorban gyerekeknek játszik, tehát a repertoárt az évi 250 előadásból 200-220 gyerekelőadás csecsemő színháztól elkezdve a kisgyerekes előadásokig, tehát nagyon-nagyon örülnek annak, amikor ifjúsági vagy felnőtt előadást játszhatnak. Ez nagyon jót tesz a színészi frissességnek. És egyáltalán én azt gondolom, hogy fontos azt megmutatni, hogy valóban a báb annyira sokszínű, hát én elfogult vagyok, tehát gondolom hallatszik is így a mondataimból, hogy sokkal több van benne, mint hogy csak, de ez is ilyen furcsa, mert én nagyon szeretek gyerekeknek játszani, tehát nem csak gyerekeknek lehet, hanem ugyanolyan élmény lehet felnőttek, fiatalok számára is egy előadás.
Említi, hogy felnőttek báb fejekként is jelennek meg. Kik ezek a felnőttek? És úgy nagyon röviden, hogy miről is szól az előadás, mert én tudom, hogy nagyon nehéz lesz sok előítélettel rendelkező fiatalt elvinni a báb színházba, bár már régóta az Ariel nem bábszínház, hanem ifjúsági színház, de hát tiltakozni fognak, hogy ők azt már kinőtték. Tehát, hogy röviden milyen problémákat érint, ami őket úgy teletalálja?
Természetesen van apa és anya figura.
Van ők a bábuk?
Bábok, yes. igen. Tehát bábban jelennek meg, és nagyon egyszerű bábok, tehát csak fejek, tehát nincs is test, és az a jó, hogy a színészek egyik szerepből lépnek a másikba. Tehát nincsenek állandó szerepek, tehát váltogatják egymás között, és például ez azért segít követni a történetet.
Tehát egy anya is lehet gyerek egy adott pillanatban?
Igen. Van egy-két olyan, természetesen tanár vagy igazgató, kocsmáros.
Sárkányok. Sárkányfejek lesznek?
Nem. Tehát ezek így külön le vannak téve, tehát nagyon mobil az egész játék. És hát a szituációkat, ha nézzük, van például egy ballagási jelenet, van kocsma jelenet, van otthoni beszélgetés, akkor van felvételi értesítés, hogy kit vettek fel, kit nem vettek fel, van munkanélküliség, hajléktalanság, szerelmi szál, és hát egyéb tragédia is megjelenik, tehát van betegség, illetve a végén egy haláleset.
A fiatalokkal az előadásban miként vesznek részt, nem mint közönség, hanem mint szereplők?
Különböző karaktereket játszanak, tehát amiket itt felsoroltam, hogy van, aki sikeresebb, van, aki kevésbé sikeres, a közöttük lévő konfliktus. Tehát például megjelenik a vidék-Budapest konfliktus, tehát hogy ki budapesti, ki vidéki, mit jelent a vidékiség, megjelenik a sikeresség, sikertelenség, az anyagi különbség, hogy ki milyen élethelyzetbe született bele, és ez mit jelent. Megjelenik például egy nagyon-nagyon érdekesen a homoszexualitás is, de mielőtt ez félreérthető lenne, tehát nem aktuál, tehát semmi aktuál politika nincs a darabban, csak olyan helyzetek, amivel tulajdonképpen teljesen váratlanul találkozhatnak az emberek, és ilyen mikro szituációk alakulnak ki. Viszont egy kicsit benne volt a kérdésbe, vagy én már akartam is mondani, hogy bizonyos mértékig a nézők is szereplőkké válnak. Mondjuk én személy szerint rossz néző vagyok, mert nagyon nem szeretek szerepelni, tehát én azt képviselem, hogy engem hagyjanak békén, ne molesztáljanak a színészek, de ebben az előadásban kifejezetten én is örültem a játékoknak, nagyon finomak, nem erőszakosak, tehát, de mégis azért részt vesznek, tehát csak egy példát mondjak, mindenki elballag, tehát aki néző, részt vesz a ballagáson.
Mi statiszta akkor? Igen. Át lehet élni ezt a helyzetet. És hát ezek olyan történetek, amelyek a szomszéd sráccal is megtörténhetnek, tehát olyan problémák, kérdésfelvetések, amelyek nem földtől elrugaszkodottak.
Nem, tehát teljesen hétköznapi, és éppen azt hiszem ezért nagyon erős, hogy hogy nincs olyan néző, tehát jó pár előadás volt belőle, sok emberrel beszélgettünk, és mindenki talált olyan pontot, ami megérintette, vagy valamiféleképpen azt mondta, hogy én átéltem, a családom átélte, akár jó, akár rossz értelemben olyan emlékek jönnek elő, ami fontos.
Hogy oldják meg az egyik legnagyobb problémát, hogy a drámaisághoz szükséges jó és rossz, jó és gonosz szerepét úgy oldják meg, hogy egyik se érezze úgy, hogy hú, hát ez nagyon szülők vagy pedagógusok ellen játszott.
Én azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepe van az előadásban a humornak. Tehát főleg az indításnál egy nagyon-nagyon erőteljes, nagyon játékos, kamaszos. Lehet, hogy ez időnként még a felnőtt nézőknek még sok is, hogy mi lesz ebből egy ilyen pamflet, vagy ilyen diákcsíny jellegű előadás. És ez időnként elkomolyodik, de a humor végig visz, és... A jelenetek, amit mondtam, hogy nem túl hosszúak, és nagyon gyors vágások vannak. Tehát mire azt mondanánk, hogy ez a szereplő most milyen, és már tovább lépünk, de az agyunk elraktározza, és sokszor úgy gondoljuk, hogy valamiféle eszenciát kapunk, tehát mondjuk egy iskolai igazgató beszéde, tehát mindenki átélt ilyeneket, saját ballagásánál, rokonok, ismerő, és van egy elképzelésünk, van igazgató, aki jól beszél, jó beszédet mondott, voltak borzasztó beszédek, kínos beszédek, tehát ez mind benne van, és ezáltal én nem gondolom azt, hogy bármelyik szereplőre úgy gondolnánk, hogy ez most nagyon negatív, tehát hogy felnőtt, vagy a diákoknál is, hogy mindenki esendő. Tehát egyik pillanatban azt gondoljuk egy-egy mondatáról, hogy milyen hülyeség, hogy mondhat valaki ilyet, de a következő mondatban meg hihetetlen emberi lesz.
Tehát a fiatalok nem vették meg Hály Jánost, hogy írj nekünk valami nagyon diákpártit, hogy majd lógassuk a diri orra alá. A szülők sem fogják rosszul érezni magukat.
Nem. És hát ami azért ennek a darabnak a hatalmas erénye, hogy nagyon ütős a vége. Tehát minden szempontból, tehát a diákok és szülők szempontjából is nagyon kemény, és ezt a humoron kívül még, ami segít, az élő zene.
És működik az előadás vegyes közönséggel, diákok együtt valamelyik más diáknak a szüleivel? Tehát nincs felső korhatár?
Nincs. Hát alsó korhatár azért van, tehát hogy 14 éven aluliaknak nem ajánljuk, de már olyan is volt, hogy azért család eljött.
És nem mondjuk a vulgaritás miatt, hanem gondolom a történet.
Igen. Azért a szövegben, tehát erről vannak viták, a nyelvezetében azért időnként, tehát egy kis improvizációk belecsúsznak. Igyekszünk a trágárságot azért mértékek között tartani, de benne van.
Tehát, reális, igen. Ez az igazság. Tudjuk, hogy a fiatalokat nagyon érdekli a külsőségesség, a csomagolás, szeretik nagyon az extrákat, olykor a formát jobban, mint a tartalmat. Említi, hogy van modern zenei bejátszás is. Beszéljünk akkor az előadás modernségéről, kortársiasságáról, tehát elemeiben, díszletében, zenében, vagányságban miket hoz föl?
Hát én azt gondolom, hogy a színészek játékossága és kisugárzása az első pillanattól kezdve hat a nézőkre. Most lehet, hogy furcsán fog hangzani, de a színész kollégák nagyon-nagyon jól tudják megszólítani a diákokat, és rögtön van egy kis interaktivitás, egy játékosság. Férfi kollégák a lányokat, a lányok a fiúkat, tehát már egyfajta a nemek közötti kohézió is elkezd működni, és ez feloldja a diákokat, és úgy érzik, hogy ez valóban nekik szól. és mindez humorral, tehát nagyon-nagyon sok humor és játék.
Szülőknél is ez lesz a felállás? Apukákhoz jönnek a színésznők?
Fordítva. Hát kapnak azért a szülők is egy-két olyan mondatot, amit aztán megbeszélhetnek egymás között. Eddig tetszett mindenkinek, és a színház varázsa az, amikor testközelben van minden. Tehát a színészeknek föl van tartva szék a nézők között, tehát közéjük beülnek időnként.
Benfentesek lehetünk akkor valami.
Igen, tehát hihetetlenül hat egy előadásban, amikor 10-20 centire vagy fél méterre tőlem zajlanak a dolgok, és hát ez ugyanakkor nagyon nehéz a színésznek, mert itt nem lehet kiesni. Itt a hamisság, a kedvetlenség, a hiba az iszonyúan felnagyítódik, és hát ez egy komoly koncentrációt és figyelmet igényel 80 percen keresztül.
Tehát kettő az egyben lesz az előadáson belül, előadás után, ami 80 perc, következik a 80 perces közönség találkozó. Tehát mindenki úgy készüljön, hogy nem érdemes csak az egyik felét megcsinálni, megnézni, olyanok jöjjenek, akik magukat oda tudják adni 280 percre.
Igen, tehát azért van egy ilyen 5-10 perces kis szünet, hogy mindenki fújjon egyet, és kis csoportokban folyik a foglalkozás, három csoportra lesznek a nézők elosztva, és a színészek is be vannak osztva, tehát hogy ki melyik csoportnál van. Tehát ez is egy kicsit segíti, hogy kisebb csoportokban jobban át lehet beszélni.
Igen, meséljen még erről a foglalkozásról. Az előadás az megnyerő, fölkeltette az érdeklődésünket. Ilyesmire vágyunk, ami bele gázol így módon az életünkbe szembesít. Valószínű kevesen vettek részt ilyen színház után foglalkozáson. Ennek úgy mi a menete, vagy aki szégyenlősebb, vagy tart attól, hogy a másik hallja, amit ő mond, gondol?
Egyrészt nem kötelező természetesen ebben részt venni. Lehet úgy is a csoport része lenni, hogy valaki nem szólal meg, csak figyel, nézi. De a tapasztalat azt mutatja, hogy a visszafogottabbak is előbb-utóbb, mert azt érzik, hogy nincs olyan tétje, tehát nem vizsga, nem feleltetés, nem arról szól, hogy na, most akkor elemezzük ezt a darabot, hanem inkább úgy mondanám, hogy egy játék kezdődik, és kérdéseket tesznek fel a csoportvezetők az előadással kapcsolatban, amire teljesen normálisan lehet válaszolni. Segíti a dolgot, hogy egy ilyen nagy csomagoló papírra felírások, szövegek, szavak kerülnek, és ezzel elkezdődik egy játék. Ki mit gondolna, mit csinálna, erre kell, és hát ennek megvan a technikája, és ez pont az apollósok, akik már említettem, ők ebben nagyon profik, ezt mi is tanultuk. Tehát számomra is ez egy újdonság volt, vagy kollégáim számára, először bevallom, a színész kollégák féltek is.
Hát pszichológust kell játszani.
Igen, meg drámatanár, tehát azért ez egy külön szakma, és volt is erre felkészülésünk, tehát ezt a színészeknek is tartottunk ilyen workshopot, hogy ezt megtanulják, és egyre jobban belemelegedtek, mert ők is azt érzik, hogy nem tanárnak kell lenni, nem kritikusnak, nem valamiféle elméleti embernek, hanem vegyünk egy-két problémát, hogy mi az, most mondok ilyen, nem ezt lesz, de hogy mi az élet értelme, miért élünk. És akkor erre mondja mindenki, hogy mit tartunk fontosnak. És akkor elkezdődik egy beszélgetés, és hát azt látjuk, hogy tényleg elröpül az idő, és nem azt nézik senki, hogy hú, már hány perce vagyunk itt, menjünk.
Életbevágóan fontos kérdések, tudom, hogy sok fiatalnak úgy nem jut eszébe megkérdezni ezt a ciki kérdést, hogy mi az élet értelme, de hogyha szembesül ezzel, főleg olyantól, akivel már szimpatizál egy előadás színészével, akkor van esély arra, hogy tényleg elgondolkodik, hogy mit kezdjen ő az életével.
Azt még hadd mondjam el, mert számomra is ilyen döbbenetes élmény volt, hogy pedagógusok mesélték el, hogy ilyen feldolgozó előadások után még 2-3 órát beszélgettek diákokkal. Tehát mondjuk egy pedagógus hazavitt kocsival 4 diákot, és 3 órán keresztül még az autóban beszélgettek, illetve másnap órán azzal kezdődött, hogy tanárnő, beszéljünk még a tegnapi előadásról. És akkor jönnek ezek után még 4 szemközti beszélgetések, hogy olyan dolgok szakadnak föl a diákokban, hogy a pedagógusok is így döbbenten nézik, hogy 3-4 éve tanítom ezt a diákot, és nem tudtam, akár olyan családi problémák, akár olyan belső feszültségek, hogy nagyon-nagyon komoly hatás, és ezek a pedagógusok azt mondják, hogy például matematika tanár. Tehát csak kifejezetten mondom, hogy nem csupán a magyar tanárok, akikről azt gondoljuk, hogy erre a fogékonyabbak, hogy matematika tanár is azt mondta, hogy ő azon lesz, hogy minden osztálya a gimnáziumba eljöjjön erre, vagy ehhez hasonló előadásokra.
Hát ez az előadás lehet a kulcs akkor a gyermekek gondolataihoz, problémáihoz.
Szerintem nagyon sokat tud segíteni, hiszen az iskolai élet egyrészt annyira felpörgött, mind a tanárok részéről, mind a diákok és mindenki rohan, nehéz megszólítani, és ugyanezt a szülőként is átéljük, hogy mi van veled, semmi. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Tehát nem egyszerű, és ilyen élmények, főleg közös élmények alapján lehet sokszor arról beszélni, hogy úristen, apaként, szülőként, tanárként, vajon ő mit gondol, hogy értette ezt a dolgot, bennem mi indult el. Tehát nagyon izgalmas.
Elképzelem, hogy egy tinédzsernek micsoda nagy élmény lehet, hogy önmagát valamilyen formában viszont látja a színpadról, hiszen ugye az ő történeteiket mesélik el anélkül, hogy ő mondott volna bármit is magáról.
És még akkor is ez jó, hogy mert azzal is találkoztunk, hogy voltak akik olyan diákok, hogy nekik ez túl nyers, tehát problémákat értik, de bennük nincs ez a indulat vagy düh, ami az előadásba, és akkor először egy elutasítás, tehát megint csak például ez a trágárkodás, hogy mi nem így beszélünk, mi szépen beszélünk, de utána, amikor kiderült, hogy jó, ez csak az elején volt egy eltartás, azért jöttek olyan élethelyzetek, amire azt mondták, hogy viszont ez megérintett, mert hát ez velünk is, vagy velem is előfordult.
Az előadás, illetve a foglalkozás után történt olyan Pécset, hogy egymásba borultak fiatalok, osztálytársak, netán, szülődiák?
Nem tudom. Az biztos, hogy egymás között is beszélik, és beszélgetnek az előadásról, illetve vannak visszatérő nézők, akik eljönnek. Meg arra is volt például, hogy pedagógus szülő azt mondta, hogy következő előadásra a gyermekével, a kamasz gyermekével jön el.
Igen, ez rendkívül szép, hogy korábban azért vittük a kisgyereket bábszínházba, hogy tanulja meg, hogy a hiába gonosz a farkas, a végül úgyis pórul jár, és Piroska túléli, és boldogan megy tovább az élet, aztán ezt kinőtték, és hogy megint kamaszkorban, vagy az élet kezdetén, kapunyításkor megint elvihetjük, küldhetjük a fiatalokat, hogy van mit tanulni a színháztól, még a bábszínháztól is, hiszen felelősen és valósan talán ott mutatják meg leginkább az életet, az iskolának már nincs erre olykor ideje.
Igen, és igyekszünk ezt az igényt kielégíteni, és készül nyár elején egy újabb hasonló előadás, Apa, Anya, Én címmel.
Még félelmetesebb.
És hát reméljük, hogy mi is láthatjuk, és kaphatunk majd válaszokat a kérdésekre, illetve hát kérdéseket is, mert ez is feladata a színháznak.
Én is bízom benne.
Nos, akkor ne bízzuk a véletlenre, tehát aki ilyen fiatal, vagy olyan szülő, hogy ilyen fiatalja van, aki szeretne szembesülni kérdéseivel, problémáival, annak ajánljuk az Ablak című előadást a Marosvásárhelyi Áriel Ifjúsági Színháznál. Január 30-án, egy keddi nap, 31-én, szerdán 4 előadás lesz, délelőtt és délután is. Hogy lehet ide bekerülni, feliratkozni, hogy ne bízzák a véletlenre? Van egy telefonszám, ezt akkor bemondhatjuk. Jó, tehát jegyfoglalás a következő telefonszámon kérnénk akkor jegyezni, 0747 94 21 81. Megismétlem, 0747 94 21 81. És SMS-ben is helyet lehet foglalni. Szóval Ablak magunkra, az életre, gyerekeinkre, számukra, ablaka, a szülőkre, pedagógusokra. Köszönjük a pécsieknek, messziről jönnek, de köszönjük, hogy elhozták, halljuk, hogy cserébe az Ariel megy majd Pécsre, de jó ez az együttműködés, és köszönjük, hogy belefértünk mi is a pécsiek életébe. A Pécsi Bóbita Báb Színház igazgatóját, Sramó Gábort hallgattuk. Kíváncsian várjuk akkor az előadást.
Köszönöm szépen.